Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok, a ma reggeli Monitor szerkesztője. A következő szűk 20 percben a legérdekesebb beszélgetésből hallhatnak egy válogatást. Elsőként a kriptoverzummal indulunk, ahol a Mozaik Galaxy egyik alapítójával, Vidákovics Attilával, Andor Tóth Anna beszélget arról, hogy lemondott az amerikai tőzsdefelügyelet elnöke.
Üdvözlünk mindenkit, Kriptoverzum ismét, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Az elmúlt hetekben itt a bitcoin csúcsok és az amerikai elnökválasztás közepette azért párszor beszélgettünk, párszor szóba hoztuk a mesterséges intelligenciát, és hát ez a jövőben is szerintem egyre gyakrabban lesz, hogy mesterséges intelligenciáról, vagy akár adatvédelemről beszélgetünk, kibővítjük kicsit a kriptovilág témakörét. Ma is így lesz, decentralizált mesterséges intelligencia a jelszavunk ma. Egy kicsit szerintem le van maradva az általános mesterséges intelligencia fejlesztéstől, nem?
Többek között azért is, mert még egyetlen egy sem működik hát úgy, ahogy azt meg van tervezve.
Miért lehet, hiszen ugye arról beszélünk, hogy a decentralizált világ az kiküszöböli a hagyományos világunknak a hibáit, akkor miért ne lenne szükség egy decentralizált mesterséges intelligenciára?
Szükség az van rá, és azt gondolom, hogy ezt most már a felhasználók is egyre nagyobb számban, leginkább a vállalati felhasználók így látják. Viszont a mesterséges intelligencia olyan ütemben fejlődik, hogy a decentralizált mesterséges intelligencia fejlesztéseknek nehéz ütemet tartani ezekkel a változásokkal. Ugye maga az elosztott hálózat és a mögötte lévő titkosítás azért az szab olyan korlátokat, ami néha fontos átalakításokat igényel, amikor egy-egy komoly lépcső történik a mesterséges intelligenciák evolúciójában, ami viszont szokatlanul sűrűn, tehát eddig is megszoktuk, hogy a technológia gyorsan fejlődik, de hogy lényeges alapvető fejlődések 2-3 havonta következnek be, ahhoz nincsen hozzászokva még a fejlesztői társadalom sem.
Akkor itt a kulcs, tehát itt a fő nehézség az a titkosítás? Ezt adhatja pluszban a decentralizált mesterséges intelligencia?
Egyik oldalról a titkosítást, ugye a másik oldalról, hogy nincsen egy központi entitás, ami gyűjti az adatokat, és azt ugye általunk nem átlátható módon használja fel. Tehát itt ígéretek vannak, hogy ezekre vigyáznak, és nem használják olyan célokra, ami károsan hathat a felhasználókra. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy mégiscsak használják, mert rendszeresen derülnek ki újabb és újabb esetek, amikor egy beszélgetés visszaköszön egy másik beszélgetésbe. A mesterséges intelligencia használatakor, ugye OpenAI is, meg talán az összes nagyobb modellnél szembesültünk ehhez hasonló dolgokkal.
De ezek nem is ígérnek titkosítást, vagy ígérnek?
Titkosítást nem ígérnek, hanem a begyűjtött adatok felhasználásával kapcsolatban ígérnek dolgokat, amiket a tapasztalat azt mutatja, hogy nem mindig tartanak be. Ez viszont egy komoly problémát jelent, mondjuk egy nagyvállalatnál, ahol ipari titkok szivároghatnak ki. Ezáltal úgyhogy a legtöbb nagyvállalatnál be is vannak tiltva ezek a mesterséges intelligencia használatok.
És a legnagyobbak sajáton is dolgoznak, tehát saját mesterséges intelligencián, mert viszont annak használata nagyon nagy előnyökkel járhat.
Nagyon nagy előnyökkel járhat, de amikor egy akár gyógyszeripari, autóipari, vagy bármilyen cég fejleszt magának egy mesterséges intelligenciát, akkor ugyan az iparági sajátosságokat és azt a tudást bele tudják tölteni, de mégsem lesz egy annyira élő tudás, mint amikor ezt a világ tudásából rakják össze, és ezt hivatott ezt a problémát megoldani egy decentralizált mesterséges intelligencia, amiből hát azért már bőven a mesterséges intelligencia hype előtt már belettek jelentve ilyen fejlesztések, ilyen volt 2017-ben a SingularityNet, ami akkor sok millió dollárt be is gyűjtött, amit a fejlesztésre fognak fordítani, de azóta sem indult el. Még olyan részletek nem is láttak napvilágot, amik kifejezetten olyan komponensei lennének a mesterséges intelligenciának, ami ebbe az irányba vinné a fejlesztést. Vannak olyanok, akik ígérik, és itt most az egyik nagy pillanatnyi nyertes például a BitTensor, aminek a piaci kapitalizáció, tehát a tokenjének a piaci kapitalizációja majdnem 4 milliárd dollár, jelenleg a 33. legnagyobb kriptoeszköz, és a hírek szerint ebben a hónapban el fogja indítani a mesterséges intelligencia modelljét. De hát láttunk már ilyeneket, tehát ebben a világban ezek a határidők, ezeket nem mindig kell komolyan venni. Úgyhogy egyelőre még nem látunk igazán működő, decentralizált mesterséges intelligenciát. Egyébként mi is dolgozunk egy ilyen megoldáson. A miénk sem működik még decentralizáltan, viszont nálunk a modellt azt el lehet érni, és meg lehet látni a képességeket. Úgyhogy talán ennyivel előrébb vagyunk, mint a versenytársak, de ez sem az a decentralizált mesterséges intelligencia, amire oly nagyon vágyik a piac.
Ugye egy-két példát már említettél, és azt tudjuk, hogy rengeteg ilyen fejlesztés van a decentralizált világban, viszont ha a kriptopiacot nézzük, tükröződik ez a nagy hype a mesterséges intelligencia körül? Mennek azok a tokenek, amik valahogy köthetők az AI-hoz?
Őrült módon mennek, tehát ennek elképesztően nagy hype-ja van, és azt lehet mondani, hogy csak föl van címkézve, hogy decentralizált mesterséges intelligencia token, minden különösebb háttérinformáció nélkül már szárnyalnak az árfolyamok, és vásárolják őket, mint a cukrot.
Egyáltalán van olyan, amit nem vásárolnak most a kriptopiacon? Mert hát azért tudjuk, hogy elég jó hangulat uralkodik itt az elmúlt hetekben.
De hogyha ezt az őrült hype-ot nézzük, akkor ezen belül is kiemelkednek a decentralizált mesterséges intelligencia projektek.
Na de a decentralizált világban is végül, jó, nem tudjuk, hogy mikor, de azért egy-két-három nagy nyertes lesz, nem? Tehát gondolom én, akkor tud egy mesterséges intelligencia jól működni, hogyha sok a felhasználó.
Pontosan így van, ugye itt mindenkinek van egy egyedi megoldása arra, hogy hogyan lehet tanítani a mesterséges intelligenciát úgy, hogy legyen jól szétválasztva, hogy amikor egy felhasználó csak beszélget vele, illetve amikor valaki tanítani akarja, akkor ezt hogy kezeli le. Kell egy egyedi irányítási modell, ugye, hogyha nincsen egy központ, akkor valahogy a közösségnek kell irányítani. Hát ezek az apróságok fogják eldönteni, hogy kiét fogják a legjobban szeretni, plusz a marketing, mert ugye ez mindig nagyon erősen hat a piacra, hogy milyen kommunikáció van egy projekt körül.
Hát ha már marketing és kommunikáció, akkor még egy példa, amit itt a napokban lehetett látni. Barry Silbert, aki egy kriptomilliárdos, és nagy-nagy múltja van ezen a területen, ő jelentett be most a napokban egy új fejlesztést, ugye a mesterséges intelligencia területén, és hát ő azt mondta, hogy a Google és az OpenAI versenytársa akar lenni. Hát igen, marketing és kommunikáció azért. Nagyot mondani azért ezen a piacon sokszor megéri, akkor is, ha nincs az egész mögött semmi.
Igen, nem tudjuk egyébként, hogy mi van Barry Silbert mondatai mögött, azért ő a Wall Street-en is egy jelentős figura, úgyhogy az ő szavára érdemes odafigyelni, na de hát itt jön vissza, hogy érdemes odafigyelni, akkor sokan odafigyelnek rá, és akkor ezt érdemes kihasználni, de hát mondjuk, akinek ilyen múltja van, lehet, hogy a saját reputációját nem áldozná föl egyetlen egy ilyen lehetőség miatt. Meg fogjuk látni, hogy a Juma mit hozzá a piacra, reméljük, hogy valami nagy innovációval lépnek elő, és abból tanulhatunk mindannyian.
Akár most az AI-hoz köthető tokenekről beszélünk, akár más milyen coinokról, akár a bitcoinról, szerintem év végéig mindig meg fogom kérdezni így az adásaink végén, hogy kifulladhat-e a hype? Megvan-e még az erő? Van-e még feljebb a piacon? Kitart év végéig? Vagy akár még jövő év elejéig is ez a jó hangulat?
Azt gondolom, hogy igen, de hát nem lehet tudni, hogy mikor akarják realizálni tömegesen a profik azt a sok-sok haszont, amit itt most el tudtak érni. Ugye most a százas szintet azt tesztelgeti a Bitcoin, úgyhogy ezt előbb-utóbb át fogja törni, és meglátjuk, hogy meddig tud szárnyalni, és meglátjuk, hogy hány és milyen mértékű korrekció után már nem lesz képes tovább emelkedni.
Decentralizált mesterséges intelligencia, innen indultunk ki Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Annát hallották. YouTube-on és Spotify-on is elérhető ez az adás, és minden eddigi adásunk. Hallgassanak minket legközelebb is. Köszönjük a figyelmet, szép napot!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Fenntarthatóság, generációváltás és digitalizációs kihívások. csak néhány terület, ami mentén ma egy banknak érdemes átgondolni a működését és portfólióját, ha versenyképes akar maradni. Minták és tapasztalatok mentén lehet döntéseket hozni, de nincs királyi út, csak egyedi helyzetek, véli a Raiffeisen Bank ZRT nagyvállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató helyettese. Kemencei Ferenc elmondta, a fenntarthatóság egy drága fordulat a vállalatok életében, de a finanszírozás, amihez kapcsolódik, az már inkább egy lehetőség. Rádiónk napvendége műsorában Szajlai Csaba kérdezte a szakértőt a Raiffeisen által észlelt piaci kihívásokról a 2024-es év végét illetően.
A szektor szinten hogy látja, mennyire fejlett Magyarország, akkor, amikor a bankszektorról beszélünk és digitalizációról?
Sok területen, lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, fejlett. Tehát a magyar bankrendszer alapvetően, ugye likvid és tőkeerős, ezt el szoktuk mondani, és egy ilyen, és ez valóban így van, és hát egy ilyen környezetben a digitális fejlesztésekben is élen járunk. Ez részben köszönhető egyébként a jegybanki kezdeményezéseknek is. Tehát itt azért az azonnali fizetést például, ha megnézzük, az egyik elsők voltunk, akik ezt bevezették, és hát így, hogy ezt tudja ezt a kereskedelmi bankrendszer is, erre ráépíthetők szolgáltatás csomagok. És hát ugye ezt tesszük most ugye a fizetési kérelemmel, a QR-kódos fizetésekkel, a POS terminálok és a kereskedői elfogadásoknak a modernizálásával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeken a területeken előjár a magyar bankrendszer, és hát ugye a magyar bankrendszerben azért elég sok olyan bank működik, aki ugye európai szinten fejleszt sok országban, agilis tímekben, ugye kihasználjuk más országoknak a know-how-ját is, tehát ez is ad egy impulzust, úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs okunk panaszra.
Hát a trendi témák közül még kiemelném a generációváltást, amelyre már a műsor első részében utalt Kemencei Ferenc. Hogy látja, ez mekkora gond Magyarországon, akkor, amikor egyébként ugye a cégeket nézzük, cégvilágot pontosabban.
Ez egy valós probléma itt a rendszerváltás után több mint 30 évvel. Ugyanakkor minden helyzet egyedi. Tehát van, aki ezt jól megoldott a családon belül, vagy van, ahol ugyan a családtagok nem érdekeltek, de van egy erős menedzsment, aztán van, aki már ilyen bizalmi vagyonkezelési struktúrákban dolgozik, vagy alapítványokba szervezett, és hát van, aki pedig úgy látja, hogy itt az idő, hogy értékesítse a céget. Azt gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell, ez minden területen érinti a bankot, ott is, amikor azt az adott vállalatot finanszírozza, amikor a tulajdonosok vagyonát kezeli, amikor ugye investment bankként, befektetési bankként szeretnek közreműködni a adásvételben, amikor ugye a hitel hosszú távú biztonságát nyilván egy jó tulajdonos tudja szavatolni. Úgyhogy mi ezzel összetetten foglalkozunk, tartunk ezzel kapcsolatban ügyfeleknek tájékoztatást, és próbáljuk ezt a teljes értékláncot megragadni, hogy ez a gazdaságnak is az érdeke, hogy a jól működő vállalatokat valaki tovább vigye, aki megvan az a know-how, az a tőkeerő, hogy ezt szeretné és jól tudja csinálni.
Van valami királyi út? Hát ugye tőlünk nyugatra nem voltak ilyen problémák. A rendszer az nem változott, mármint ami az ideológiát illette.
Hát ugye Magyarországon ami a speciális, hogy az állami időszak után jött viszonylag hirtelen egy magányidőszak, mert ugye egyébként a környező országokhoz képest szerintem annak, hogy itt a 70-es, 80-as években voltak GMK-k, magánvállalkozások, azért volt egy jelentős előnye. És hát itt most van egy első generáció a rendszerváltás után, aki mostanában öregszik ki, tehát ez egy más probléma, mint amit majd Ausztriában szembesülünk. Azt hiszem, hogy királyi út nincsen, ugyanakkor nagyon sok olyan minta és tapasztalat van, ami bevált. De gondoljunk itt ugye a bizalmi vagyonkezelésre, vagy akár a megfelelő menedzsmentek kinevezésére, különböző alapokba való szervezésre, de ne felejtsük el a tőzsdére vitelt, tehát például pont most kötöttünk mi az értéktőzsdével egy megállapodást arról, hogy hogyan tudunk cégeket tőzsdére vinni. Ez is lehet módszere nem csak a plusz tőke bevonásának, hanem a tulajdonosi szerkezet diverzifikálásának is. Tehát ez egy összetett kérdés, királyi út nincs, minden helyzet egyedi, ugyanakkor én azt gondolom, hogy a kereskedelmi bankok, és kiemelten a Raiffeisen Bankban sokat foglalkozunk, sokat tud ebben segíteni. Hogy ez jól menjen.
Na és hát végezhető, de nem utolsó sorban majd, hogy ugyancsak sláger téma, ez pedig a fenntarthatóság. Mit tesz a Raiffeisen Bank ebben a témakörben?
Nagyon sok mindent azt kell, hogy mondjam, és valószínűleg ezt mások is látják, mert idén pont nekem volt lehetőségem itt a Magyar Nemzeti Banknak a Zöld Bank, évzöld bankja díját másodszor is most már átvenni. Ugye van egy fenntarthatósági stratégiánk, maga a bank csoport is aláírta itt ugye azt az ENSZ nyilatkozatot, ahol vállalta egy jelentős zöld portfóliónak a fölépítését és a klímastratégia megalkotását. Úgyhogy sok mindent teszünk, amit ugye itt a jegybank is értékelt.
Igen, hát ez egy szigorú indikátorrendszer alapján lehet odaítélve a bank, igen, de szerintem a kedves hallgatókat borzasztóan foglalkoztatja, hogy mennyire drágább, mennyire költségesebb műfaj ez a fenntarthatóság és a zöld termékeknek a vitele.
Az indikátorrendszer csak annyit, hogy a zöld hitelkérdések mértéke fontos volt, zöld kötvényportfólió, kötvények szervezése, és hát igazából én nem gondolom, hogy ez drágább, sőt, ugye van egy jegybanki tőkekövetelmény, kedvezmény, ami ezeket a hiteleket kisebb tőke lekötésűvé teszi. Mi magunk az árakba is itt kedvezményeket adunk, tehát maga a zöld finanszírozás, zöld kötvények inkább azt gondolom, hogy kedvezőek. Ami drága lehet, ez a fordulat a vállalatok működésében, és ezen szempontrendszereknek a beépítése a működésbe. Tehát a környezetszennyezésnek a csökkentése a vállalati oldalon, nálunk ugye beépítése a hitelminősítésbe, mérnünk kell a hitelportfóliónkon, hogy mennyi a széndioxid kibocsátására, kvóták vannak. Tehát a szabályozások és ez a fajta fejlődés, ez költség. De maga a finanszírozás, amelyhez kapcsolódik, én azt mondom, hogy inkább egy kedvezmény és egy lehetőség. És mi mindent teszünk egyébként mi magunk arról, meg talán annyit, hogy ugye egy zöld head office új székházba, zöld autókkal megyünk, sőt, hát egy érdekesség, a vezető kollégáimmal éppen fákat ültettünk az elmúlt hetekben itt a 10 millió fa alapítványnak a bevonásával, tehát hogy beépült a kultúrába a mindennapjainkba ez a zöld gondolkozás.
Az elmúlt percekben a Raiffeisen Bank ZRT nagyvállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató helyettesét, Kemencei Ferencet hallották. És ez volt már a reggeli Monitor Extra itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Hamarosan friss hírekkel jövünk vissza.